Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Papszentelésre várja az érdeklődő híveket Tihany és a Bencés közösség. Hamarosan a szentelendőt, Gál Sámuel testvért kérdezzük. Mit csinál egy pap, ha nyári lelki gyakorlatra megy? Megtudhatjuk Pap Miklóstól, aki Bodajkon vezette a Székesfehérvári Egyházmegyéhez tartozó papok lelki gyakorlatát. Mára is készültünk egyházi programajánlóval, majd műsorunk végén meghallgathatják a vasárnapi Szentmise evangéliumát is magyarázattal. Nagy Boldogasszony ünnepének előestéjén, holnap, augusztus 14-én pénteken, a 17 órakor kezdődő ünnepi szentmisében Udvardi György veszprémi érsek készfeltétele és imádsága által áldozópappá szenteli Gál Sámuel Bencés testvért a tihanyi apátsági templomban. Sámuel testvér történelem etika szakos tanár és kiválóan kántorizál, így nagy segítség a tihanyi bencések által gondozott egyházközségek életében. Sokan onnan ismerhetik őt, hogy gyakran tart tematikus tárlatvezetéseket, például a barokk tihany sétákat, valamint videókban és interjúkban mutatja be az apátság történetét, könyvtárát és rejtett kincseit. Sámuel testvér pappá szentelése tehát holnap lesz Tihanyban a 17 órakor kezdődő szentmise keretében. Két hete látogatta meg őt kollégám Szikora József, és az előkészület lelki hangulatáról kérdezte Sámuel testvért.
Sokan kérdezik így az elmúlt hetekben, napokban, hogy izgulok-e már, hogy készülök rá. Eddig én azt tudtam mondani, hogy sehogy, meg nem izgulok, mert annyi minden más teendő van még, hogy még nem értem rá izgulni. Készületben nyilvánvalóan beletartozik az, hogy a kötelezően előírt lelki gyakorlatot, amit ilyenkor mindenkinek meg kell tennie, aki papságra készül, ezen én már túl vagyok. Tehát ez már volt egy lelki készület erre az ünnepre, erre az alkalomra. Ez a nyár Tihanyban mindig egy nagyon sűrű feladatokkal teli időszak, tehát ahogy unatkozni sincs ideje az embernek, úgy én azt érzem magamon, hogy még idegeskedni, izgulni sem nagyon van egyelőre idő. Amikor a finisben leszünk, akkor már azt hiszem, hogy jobban fogok izgulni.
Éppen ma milyen feladatok várják? Még most délelőtt van, mi lesz még ezen a napon estig?
Ezen a napon? Hát nyilvánvalóan ebben a turista forgalomban, ami nyáron van, ebben erőteljesen közre kell működni, tehát csoportok jönnek, idegenvezetések, amikkel foglalkozni kell. Ezen a héten Gyulafehérvári Líceumból vannak itt fiatalok nálunk, jó pár éve ilyen nyári egyetem jellegű hetet szoktak eltölteni itt nálunk Tihanyban. Ma van az utolsó nap, amit teljes egészében itt töltenek, tehát velük is kicsit foglalkozni, lesz egy ilyen nyárzáró, vagy ilyen programzáró együttlét, erre való készület, tehát így körülbelül ezek azok, amik így még a mai napra főbb feladatokként.
Mondta Sámuel testvér, hogy nem tudja, hogy honnan, de Bencés szerzetesi hivatás érlelődött benne már régóta. Az eredeti ideálban, a Szent Benedeki ideálban annyira azért nincs benne ez a kitettség, hogy turisták tömkelege jár. Sámuel testvér pedig már ezt ismerte meg.
Igen, tehát azt hiszem, hogy a tihanyi bencés létnek valahol ez a szépsége és nehézsége is talán egyszerre. abból kifolyólag, hogy itt van az apátság, és az elmúlt majd ezer évben milyen feladatokat, milyen területeken kezdett el az apátság bizonyos dolgokat csinálni, ezek meghatározzák azt, hogy ma miért jönnek el az emberek Tihanyba. Egyrészt ugye nyilván az apátság, másrészt a levendula az, ami egy ilyen nagyon felkapott dolog Tihanyban, amit szintén így az apátságnak az égisze alatt kezdődött el 100 évvel ezelőtt itt Tihanyba. Nyilván belejátszik a kilátás is, tehát Magyarország egyik legszebb helye Tihany, ezt talán nem csak elfogultságból mondhatom. Tehát, hogy emiatt rengetegen jönnek ide, és valahol ebben nekünk azt hiszem, hogy bele is kell kapcsolódni, hiszen talán nem elsődlegesen a bencészségnek a velejárója az, hogy emberek tömkelegével ilyen módon foglalkozni. De ha már ide jön ez a sok ember, akkor abból a szempontból biztosan nekünk bele kell ebbe kapcsolódni, hogy egy lehetőség arra, hogy eljutni azokhoz az emberekhez, akik máskor valószínűleg nem találkoznának szerzetessel, de lehet, hogy mondjuk a kereszténységgel se kerülnének ennyire szoros kapcsolatba. És ez egy olyan lehetőség szerintem nekünk, tihanyi bencéseknek, amit meg kell tudnunk ragadni, hogy tudjuk az evangéliumot ilyen módon, ha csak egy idegenvezetés során is például, de úgy bemutatni, úgy láthatóvá tenni, hogy esetleg az megszólító tudjon lenni az emberek számára. A nyár az ilyen. Tehát, hogy azt szoktuk mondani, hogy nyáron annyira nem lehet szerzetes életet élni Tihanyban, mert a csend az hát csak itt-ott található meg ebben az időszakban, de az októbertől májusig terjedő időszak szokott igazából szerintem az lenne, amikor viszonylag csend van, kevesebb turista is van, több időt lehet fordítani az imádságra, az elcsendesedésre. Ebben a kettősségben, ezekben az időszakokban kell, én azt hiszem, megtalálnunk a helyes mértéket, a helyes összhangot, erre kell törekednünk.
Holnap késő délután a 17 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében Udvardi György veszprémi érsek áldozópappá szenteli Gál Sámuel bencés testvért a tihanyi apátsági templomban. A szentmisére szeretettel várnak mindenkit. Az előző percekben Szikora József beszélgetett Gál Sámuel bencés testvérrel. Tihanytól mindössze egy órányi autóútra fekszik Bodajk település, ahol Szűz Mária kegyhely található. Bodajk városa adott otthont ebben az évben a Székesfehérvári Egyházmegyéhez tartozó papok nyári lelki gyakorlatának. Mi történik ilyenkor? Egésznapos csend, szilencium? Vagy csocsóbajnokság? Mi fér bele egy nyári papi lelki gyakorlat programjába? Kollégám Berta Kata kérdezte az idei főelőadót, Pap Miklós görögkatolikus papot.
A papi lelki gyakorlat mit ad a papságnak? Egy felfrissülés szellemileg, lelkileg?
Úgy nem pihentünk. Ha egy pap kiszakad a plébániájáról, akkor az legyen tömény ez a jelenlét, és igazából két dolgot csináltunk, túl azon, hogy együtt sokat imádkoztunk. A lelki gyakorlaton megidéztük a szentelési kegyelmet, azt az indulást, hogy a kegyelemmel az Isten mennyi bizalmat fektet egy papba. mennyi fantáziát, mennyi tervet lát egy papba, és ezt a kegyelmet egyrészt meg kell köszönni, és hálásnak kellene, hogy kiválasztott az Isten, egy méltóság tudata legyen a papnak, másrészt dolgozni kell. Tehát azért azzal a kegyelemmel együtt kell működni, és arról beszélgettünk még a lelki gyakorlaton, hogy a pap hogyan képezze magát, legyen tudományos, értsen a kultúrához, a művészetekhez, a sporthoz, a testkultúrához, tehát hogy a kegyelmet is ragadjuk meg, és tudatosan működjünk is vele együtt. Nem pihenés volt ez, hanem önképzés, továbblépés, megújulás.
Milyen témákat ölelt föl ez a néhány nap, melyek voltak, amelyekben valóban újra gondolhatják papságukat?
Kezdtük egy kicsit a misztikával, hogy a papnak a papsága az az Istentől indul el. Tehát vissza kell térni a misztikus élményekhez, hogy Isten téged hol ragadott meg a múltban, és most hol ragad meg újra, és csodálkozásra késztet. Legyen az embernek, a lelkinek szeme észrevenni Istennek ezeket a hívásait, megerősítéseit. Beszéltünk kicsit misztikáról, aztán beszéltünk tudatos életvezetésről, időbeosztásról, döntéshozatalról, hogyan kell kicsit stratégikusabban vezetni a papi életet. Aztán beszéltünk kifejezetten a papi lejtőről, papi bűnökről, hogy melyek azok a veszélyek, amik minket is tudnak elcsábítani és a mélybe rántani. Beszéltünk kultúráról, hoztam néhány művészeti alkotást, amit átbeszéltünk, mert a szép az valahogy mindig elfelejtődik, és hogy a szépség is mennyire fontos. És mivel görög katolikus vagyok, a liturgiáról és a görög liturgiáról is tartottam egy vetítést, és ez nyilván jó hatással lesz a latin liturgia végzésére.
A katolikus egyház 2000 éve ugyanazt hirdeti, mégis valami új módon kell látnunk azokat, amelyeket kaptunk az egyház tanításában 2000 év alatt. Milyen új szemlélet kell ahhoz, hogy most a mai világban a mai papság tudjon üzenetet átadni, ezt a 2000 éves üzenetet?
Én azt gondolom két dolog. Az egyik, hogy a maradandó csillagok azok maradnak. A barátságnak ezelőtt 2000 évvel is volt értéke, és lesz értéke 2000 év múlva is. Tehát nem kell itt elájulni, hogy új világ, modern világ. Vannak klasszikus csillagok, amik maradnak. Ilyen a barátság, ilyen a férfinő házassága. Ilyen a munka, hogy én alkotok, értékteremtő vagyok, nem semmire kellő vagyok. Ilyen a kultúra, ilyen a játék, a sport, és ilyen a vallás is. Tehát, hogy nekünk papoknak merni kell az örök csillagokat képviselni. Nem kell itt félni, hogy itt minden új, minden változik, és minden modern, nem kell félni a klasszikus csillagokat továbbra is hangsúlyozni. Egyrészt stabilitás. Másrészt, igenis az mai ember máshogy közelít ezekhez az értékekhez, és tudni kell leereszkedni a fiatalokhoz, a szenvedőkhöz, a különböző kultúrájú emberekhez, tudni kell kicsit leereszkedni, hogy föl tudjuk őket emelni. Tehát ez az a kenózis, amit Krisztus Urunk csinált, hogy alázatosan leereszkedik. Tehát tudni kell valahogy kreatívabban leereszkedni. Én nem féltem a papjainkat, a csillagokat, azokat stabilan jól érzik, és igyekszünk mi tanulni Z generációtól, meg a fiataloktól, hogy is kell ezt csinálni, új eszközöket is bevetünk. Én nem féltem a papjainkat, hogy mind a kettőt jól csinálják. Nagy hangsúlyt helyeztem arra, hogy a híveink életét tisztelni kell. Nehéz életük van az embereknek, nem tanultak komplett pszichológiát, komplett teológiát, nem jártak spirituális órákra, és ugyanolyan nehéz életet kell élniük. Tehát valahol a híveknek a házasságát, az anyagi megélhetését, a kulturális zavart, a politikai zavart, olyan nehéz ezeket uralni és jól élni, nekünk nagyon kell tisztelnünk a híveknek ezt a küzdelmes, nehéz életét. És a papnak az a szerepe, hogy nem magas lóról oktatja ki a híveket, hanem hogy menjen közéjük és tisztelje a napi küzdelmeiket. Azt a hívek rögtön észreveszik, hogy egy pap tiszteli a küzdelmeiket, vagy nem. Azt rögtön észreveszik, és Ferenc pápa kicsit erre mondta, hogy legyünk már bárányszagúbbak, tehát hogy menjünk velük természetbe focizni, családokat látogatni, betegekhez, tehát menjünk közéjük, és legyünk ott a terepen, és én azért nagyon tisztelem ezeket a papokat, hogyha terepen vannak ott az emberek közelébe, és az evangélium kincseit oda viszik terepre.
Pap Miklós, görögkatolikus pappal beszélgettünk, a Székesfehérvári Egyház megyéhez tartozó papok bodajki lelki gyakorlatáról. Kedves hallgatóink, most egyházi programokat ajánlunk figyelmükbe.
Köszöntjük hallgatóinkat! Székesfehérvár fogadalmi szentmiséje holnap, augusztus 14-én, este 6 órakor kezdődik. A koncelebrált ünnepi szentmisét Spányi Antal megyés püspök mutatja be a Székesegyházban. Előtte 17:30-kor a püspöki palotából körmenetben viszik a magyar szent család, Szent István, Boldog Gizella, Szent Imre erekjéit a Székesegyházba. A szentmise végén az erekjéket tovább viszik a nemzeti emlékhelyen található Szent István király és Szent Imre herceg sírjához, ahol elimádkozzák a felajánlási imát. Az imádság után az erekjéket körmenetben kísérik vissza a püspöki palotába.
Augusztus 15-én szombaton lesz Szűz Mária mennybevételének fő ünnepe, ami kötelező ünnep. Ez a nap a Mátyás templom búcsú napja is egyben. Este 7 órakor kezdődik az ünnepi mise, melynek fő celebránsa Nagy Sándor, a templom volt káplánja, aki idén ünnepli pappá szentelésének 10. évfordulóját. A szentmisén az Esperes kerület papsága koncelebrál, és a templom ének és zenekara Mozart koronázási miséjét adja elő. A szentmise előtt 6:30-kor litánia kezdődik.
Augusztus 15-én, Nagy Boldogasszony főünnepén, a belvárosi plébánia templom búcsúnapján, a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisén kiszolgáltatják a betegek szentségét. Az ünnepi búcsúi szentmisét este 6 órakor Kovács Zoltán esperes mutatja be.
Ercsiben a Nagy Boldogasszony kegytemplom búcsúnapján augusztus 16-án vasárnap délelőtt 10 órakor Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök tart ünnepi szentmisét. Különösképpen is hívják az egyházmegye házasságra készülő jegyeseit és családtagjaikat, akik a szentmise keretében külön áldásban is részesülnek. A fogvatartott volt óbudai polgármesterért és családjáért mutatnak be szentmisét a Szent Péter és Pál templomban augusztus 16-án az este 6 órakor kezdődő szentmise keretében. Azt követően este 7 órakor a templom előtti téren imádságot mondanak érte. A templom Budapesten a 3. kerület Lajos utca 168 szám alatt található.
A keresztény édesanyák Szent Mónika közössége augusztus 22-én, jövő szombaton, tartja idei országos találkozóját Pakson a Jézus Szíve templomban. Reggel 9 órakor Kürtösi Krisztián atya a közösség lelkivezetőjének köszöntése után a dicsőséges rózsafüzért és az édesanyák litániáját imádkozzák el. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a központi papnevelő intézet rektora lesz. Délután pedig Forrai Tamás jezsuita szerzetes tanítását hallhatják a szív, a család és a világ békéjéről. A találkozót szentségimádás és szentségi áldás zárja 15 órakor.
A Váci Egyházmegye kórház lelkészi szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pasztoráció segítésére. a lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. A Váci egyházmegye területén élő leendő önkéntesek jelentkezését augusztus 31-éig várják a kórházlelkészség@váciegyházmegye.hu e-mail címre.
Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket! Egyházi programajánlóval legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.
Az évközi 20. vasárnap következik. A vasárnapi Szentmise evangéliumát Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya olvassa fel. Az ige szakaszhoz Alpeg Gergely, a Budapest újlipótvárosi Árpádházi Szent Margit templom káplánja fűz gondolatokat.
Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus tovább haladt, Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. És íme jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül odamentek hozzá tanítványai, és arra kérték: küldd el őt, ne kiáltozzon itt utánunk. Jézus kijelentette: az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: Uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt: nem való elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony: igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangélium igéi.
Óriási határok feszegetése és határok átlépése történik a mai evangéliumi szakaszban, elsősorban az asszony részéről, később azonban Jézus részéről is. Vagyis már eleve az, hogy Jézus erre a vidékre megy, szokatlan, kilép a határok közül, és olyan helyre megy, ahol neki nem feltétlen lenne keresni valója, hiszen ezen a vidéken, Tírus és Szidon vidékén úgy gondolhatnánk, hogy senki nem várja, vagy senki nem fogja őt megérteni, meghallgatni, hiszen nem feltétlen ez az a terület, amit Jézus elsősorban meg szokott látogatni, vagy ez a nép lenne az, amelyiket meg szeretné téríteni, ha lehet így mondani. Nem Izrael szívében van, ahol vallásos emberek vannak, hanem egy pogány környéken. Jézus éppen átlépi ezt a határt, éppen azért, mert nem szeretné lezárni azt, hogy kihez szóljon. A küldetés az úgy véli, vagy éppen ezzel a mai jelenettel mutatja meg, hogy mindenki számára nyitva van. Krisztusban a kiválasztottságunk, vagy az, hogy mi hihetünk ő benne, az nem egyfajta kiváltság, hogy mi erre meg vagyunk hívva, vagy hívő katolikusok vagyunk, hanem mindenki számára lehetőség, és Jézus részéről pedig mindenki számára egyfajta küldetés. A másik dolog, ami megmutatkozik, ez az asszonynak a kiáltása, hogy azon a helyen, ahol nem valószínű lett volna az, hogy bárki megszólítsa őt, egy nagyon komoly megszólítás történik ezelől az asszony részéről, ugyanis a pogány asszony, aki elvileg hitetlen, ő egy messiási címen szólítja meg Jézust. Azt is megfigyelhetjük, hogy nagyon sokszor nem ismerik föl az emberek Jézusnak az arcát, Jézusnak a személyét, nem tudják megfogalmazni, hogy ki is ő valójában. Ez az asszony pedig azonnal ráérez arra, hogy ki ő. Ennek az asszonynak óriási hite volt a szívében. Sokan pedig nem tudunk hinni még a hétköznapokban sem. Azt gondoljuk magunkról, hogy óriási hitünk van, vagy tartozunk az egyházhoz, és benne vagyunk ennek a lüktetésében. Ugyanakkor nem tudunk ilyen mélyen kimondani szavakat, nem tudjuk megfogalmazni kéréseinket úgy, ahogy ez az asszony tette. És az asszony sem önmagáért jár közben, hanem éppen a lányáért. Ő érte kér, ő érte könyörög, a lánya szenved, és nem más, hanem a lánya iránti szeretet teszi nagyjá az ő hitét. Vagy a lánya felé kimutatott érzelmek hozzák ki belőle azt, hogy Jézusban elkezdjen hinni. Mégis miért hallgat Jézus? Hiszen ez egy csoda már eleve, hogy ez az asszony megmeri őt szólítani. És nagy csöndben van. És amikor ez a csönd megmutatkozik Jézus részéről, akkor ez az asszony még közelebb megy. Még bátrabbá válik, és még nagyobb határokat lép át. Már nem feszegeti, hanem egyenesen átlépi minden egyes korlátot, minden egyes falat, ami közte és Jézus között, ami közte és az Isten között van. És kifejezi ezzel is a hitét, hogy tégy valamit, Uram. És ezzel a kiskutyás hasonlattal, amit Jézus mond, azt fejezi ki, hogy ez az asszony mit is kér valójában. Az asszony nem a teljes eleséget kéri, nem mindent kér, hanem csupán egy apró morzsát, amit lehet, hogy a kutyáknak dobnának oda. Jézus észreveszi ennek az asszonynak az óriási szeretetét. Krisztus országában nincsen olyan morzsa, amit ne lehetne odaadni, amely ne lenne kegyelem is. Ez az asszony egy darabot kér Krisztus szeretetéből, Isten szeretetéből, amelyet végül meg is kap. Ez a közeledés azt éri el, hogy még a távolból is meg tudjon gyógyulni ennek az asszonynak a lánya.
Kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanuimlesztek.katradiokukac@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Déli Báb utca 1517 posta címen. Műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél órája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató.